Szép napot kívánok! Ez itt a Cégkassa Podcast, a Garantica ZRT támogatásával. A kis és középvállalkozásoknak szoktunk ebben a műsorban tanácsokat, ötleteket adni, illetve lehetőséget arra, hogy akár az életüket, akár a gazdálkodásukat javítsák. Ebben segítségünkre lesz Szuromi Kovács Ágnes, a Will Foundation alapítója. A pénzügyi tudatosság egyik legnagyobb lépése fűződik a nevéhez több más női vezetővel együtt. A pénzirányító alapítvány és a pénzhét programnak a létrehozása, illetve a talán még ennél is maradandóbb tett volt a pénzmúzeumnak a megalkotása, ami ugye most már Európa hírű és a Magyar Nemzeti Bank hozta létre. Úgyhogy ezzel indult a mi ismerettségünk, azután pedig a Családbarát Magyarország Központ vezetőjeként elindította Családbarát munkahely programot, vagy ami azt gondolom, hogy már megmutatja, hogy miért is vagyunk itt ebben a műsorban, amikor a vállalkozásokról beszélünk, hiszen ennek a programnak és ennek a központnak a fő feladata az volt, hogy meg tudja mutatni, hogy a munkahelyeket hogyan lehet családbaráttá tenni, és hogyan lehet a munkahelyeken családi szemléletben gondolkodni. Tehát még egyszer köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Felkészülve erre a műsorban valami nagyon furcsa dolgot vettem észre. Úgy néz ki, hogy valami mindig állandó. 10 évvel ezelőtt és most is 2,5-ször több vállalkozást irányított férfi ember, mint hölgy, és nem nagyon látszott ebben változás. Ahol a női vállalkozások viszonylag túlsúlyban működnek, azok jellemzően, és itt jön megint a sztereotípia, a női szektorok, hiszen mondjuk a humán egészségügyben, a szociális ellátásban, vagy az adminisztrációs tevékenységben, illetve az oktatásban működnek ezek a cégek. Azt én gondolom, hogy nem lenne életszerű, hogyha egy vasöntödét irányítanának hölgyek, de azt gondolom, hogy ha arról beszélünk, hogy közben a statisztikák szerint a népesség számban abszolút felül reprezentáltak a hölgyek, akkor adódik a kérdés, hogy mi az oka ennek a gyenge vezetői aránynak?
Rögtön felmerült bennem a kérdés, hogy amúgy miért ne? Képzeljünk el egy vasöntödét, ahol rengeteg férfi energia feszül egymásnak. Most még ne is vegyük azt a helyzetet, hogy éppen válságban van mondjuk a vasöntöde, mert a piacai átalakulnak, és új utakat kell keresni, de játszunk el azért azzal a gondolattal, hogy egy erős vízióval rendelkező, a különböző irányokat összehangolni képes, jó stratégiai, gondolkodásmódú határozott női vezető miért ne tudna akár egy vasöntödében csapatot összekovácsolva olyan új utakat találni, ami a férfi kollégáknak addig nem sikerült. Én csak most szerettem volna egy kicsit más szempontot bevinni ebbe, de menjünk egy kicsit reálisabb talajra, mert valóban a vasöntödék egyrészt kevesen is vannak, másrészt nem feltétlenül ott kell terepet nyernie a nőknek. Nagyon komoly gondot okoz az, hogy bizonyos iparágakban, IT hátterű, technológiai, tudományra alapozott iparágakban kevés a női munkavállalók és a női vezetők aránya. Miért gond ez? 2 évvel ezelőtt az ENSZ kiemelten foglalkozott ezzel a kérdéssel, ahol elmondták azt, hogy tulajdonképpen a mesterséges intelligencia fejlesztésében nagyon kevés nő vesz részt. Legalább 2/3 a férfi fejlesztők aránya, ez egy akkori adat volt, nem tudom, hogy azóta ez hogyan változott. És miért okoz ez gondot? Hogyha a férfiak tanítják a mesterséges intelligenciát, akkor szükségszerűen az ő logikájuk, az ő gondolkodásmódjuk fog beleépülni az algoritmusba, és a felhasználóknak meg ugye a fele az nő lesz, és ők nem feltétlenül fogják megkapni azokat a válaszokat, amiket keresnek. És egyre kiélezettebb lesz az, hogy ki mennyire jól tudja használni a mesterséges intelligenciát segítségül. Most a magánéletet hagyjuk is ki, koncentráljunk a munkahelyre. Ha a nők nem kapják meg a számukra kielégítő válaszokat, akkor versenyhátrányba is kerülhetnek. De nézzünk ennek egy másik aspektusát. Van egy olyan cég, aki ebben az iparágban tevékenykedik, és egyre nagyobb gondot okoz neki a tehetséges fiatalok bevonzása. Ha valamilyen ok miatt a fiatal nők nem akarnak, vagy nem tudnak ebbe az iparágba belépni, akkor tulajdonképpen a fiatal tehetségek felétől elesik ez a vállalat. Úgyhogy egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek azok a vállalatok, akik már a stratégiát tervezgetik és jövőbe látóak, és ezeken a területeken működnek, hogy hogyan tudják bevonzani a nőket is, és egyébként a szemléletformálás nem a pályaválasztáskor kell elkezdődni, hanem az igazán jó programok azok, amik már a 13-14 éves lányokat megszólítják.
Mert majd visszatérjünk egy kicsit, de azért most azért megütötte a fülemet az, hogy ugye arról beszélünk, hogy a férfiak szervezik, és hogy nem ugyanazt a választ kapja egy hölgy, egy férfiak által szervezett mesterséges intelligenciát. Tehát létezik ez a hagyományosan férfi szerepnek nevezett gondolkodás, vagy hogyha ezt most kicsit filozófikusabban kérdezném, hogy tényleg ennyire különböző a férfi meg a női agy?
Az OTDK dolgozatomat egyébként erről írtam annak idején, és harmadik helyezést kaptam egy országos versenyen, úgyhogy ezt régóta kutatom ezt a kérdést, és biológiailag tény, hogy a férfiak és a nők agya egy kicsit másképp működik. Az is tény, hogy szociológiailag később aztán a társadalom másféle elvárásokat támaszt irántunk, és hát tagadhatatlan tény, hogy a testünk is más. Nyilvánvaló, hogy az az irány, és abba próbálunk menni, hogy később minél inkább kiegyensúlyozzuk azokat a különbségeket, amik akár hátrányosak lehetnek, az előnyökre megépítsünk. De ez most egy nagyobb kitekintés volt, amit igazából a munkahelyi szerepre érvényes, az az, hogy igenis vannak olyan készségek, amik a nőkben erősebbek, és vannak olyanok, amik a férfiakban erősebbek. És vannak olyanok, amik ezekből a készségek közül hátrányosan hatnak a nőkre. Vegyük például azt, amit sokszor kutatnak, és nekem az egyik kedvenc példám, egy munkatársamtól hallottam először, és aztán láttam kutatásokban igazolva is, ha egy álláspályázatot meghirdetnek, akkor a nők akkor mernek megpályázni, tipikusan, nyilván ez egy kutatás, tehát nem minden egyes nőre igaz ez, de tipikusan akkor merik megpályázni, hogyha 100%-ban megfelelnek az elvárásoknak. A férfiak már olyan 60%-as egyezés esetén is örömmel megpályázzák ezt a pozíciót. Tehát önbizalom terén például biztos, hogy van a nőknek elmaradása, és ez akár befolyásolhatja például a hitelfelvételi képességüket is. Hogyha vegyük azt, hogy egy férfinak és egy nőnek pontosan ugyanolyan induló vállalkozása van, nyilván nincs ilyen helyzet, csak most játszunk el ezzel a gondolattal, és utána beadnak egy hitelfelvételi kérelmet, adott esetben tárgyalnak is potenciális befektetőkkel, vagy hitelezőkkel, és az egyikük sokkal nagyobb önbizalommal merik képviselni az értékeket, míg a másik kifejezi a tárgyalások során a bizonytalanságait is, ami teljesen észszerű, de lehet, hogy abban a tárgyalásban azon a ponton még nem volt meg a helye. Sokkal nagyobb hátrányba kerül az, aki bizonytalanabbnak mutatkozik a hitelezők, befektetők előtt.
A hölgyek, ez az annak tudható, hogy ők perfekciózusabbak, tehát ők a maximumra törekednek inkább, és a férfiak meg brahiból, vagy kártyalapon egy kicsit az is finyliznek ebbe a történetben?
Nekem két lányom és két fiam van, úgyhogy mindig óvakodnék az ilyen teljesen általános megfogalmazásoktól. Nyilván tendenciákat tudunk megállapítani. Azt megfigyelhetjük, hogy ugye az oktatási rendszerben, különösen az elején a lányok kifejezetten jól teljesítenek. Ennek az is lehet az oka, hogy a fiúk egy kicsit később érnek, és ők mondjuk egy 6 éves kislány és egy 6 éves kisfiú érettségi szintje eltérhet egymástól, tehát a belépéskor egy kicsit előnyben vannak a lányok, de az is igaz, hogy a lányok szívesebben megfelelnek az iskolák által támasztott elvárásoknak. Szubjektív megfigyelésem voltam olyan iskolai rendezvényen, ahol egy osztályból 15 lányt dicsértek meg, és egyetlen egy fiút sem. Tehát az iskola rendszer néha azt mondhatjuk, hogy kedvezően is hat a lányoknak, amit aztán lehet, hogy a lányok has meg fejfájással hálálnak meg, de minden esetre jól tudnak teljesíteni. A középiskolában is ezt még megfigyelhetjük, ugye nagy számban jutnak be egyetemre is. Erről is voltak kutatások, hogy mennyire felülreprezentáltak a nők az egyetemen, mennyire nem. Az egyetemen aztán valamennyire ez kezd már kiegyensúlyozni a teljesítményük, de az tény és való, hogy a nők számára nagyon kedvező fejlődési lépést jelent, egy mondjuk egy jól teljesítő nőnek az egyetemről kilépve, egy nagyvállalati kultúrába beintegrálódni, hasonló az addig megszokottakhoz, ugyanúgy vannak szigorú keretrendszerek, világos elvárások, amiknek, hogyha tényleg éjjel-nappal megfelelünk, akkor az elején nagyon könnyen juthatunk előre a ranglétrán.
Aztán a kérdés pont ez, hogy akkor itt ugye az input az ezek szerint egy erősebb, és ehhez képest azért azt gondolnánk, hogy ugye akkor, ha ebből megyek tovább, akkor a fiatal hölgyeket kevésbé kéne, hogy befolyásolják ezek a társadalmi elvárások, hiszen a magabiztosabb tudás birtokában kerülnek ki a pályára. A felmérések szerint mégsem úgy tűnik, hogy a fiatal hölgyek erőteljesebb vállalkozó képességekkel bírnának, mint mondjuk az idősebbek. Miért van ez?
Igen, hogyha ezt így összekötjük, ezt a két gondolatot, ugye egy nagy vállalat környezete, az a nők számára azt gondolom, hogy otthonosabb, és az első, a karrier kezdetén talán egy biztonságosabb indítás is. Gondoljunk bele a vállalkozói létbe, az sokkal kevésbé szabályozott keretek között van, sokkal inkább ki kell találni, ki kell járni az új utakat. A fiúk, akik megszokták már az oktatási rendszerbe, ez megint általánosítás, nyilván nem mindenkire
érvényes. Sajnos így kell most, tudunk beszélgetni, de ez
most
egy
nagy vonalakban beszélünk, az átlagosan a fiúk, akik megszokták, hogy ők nem mindig illettek bele azokba a dobozokba, lehet, hogy könnyebben gondolkodnak a munkába lépéskor is, egy kicsit a dobozokon kívül, és ez a vállalkozói készséget nagyon segíti. Tehát az elején én nem is csodálkozom azon, hogy a fiatal generációkban a nők inkább a szabályozottabb munkahelyi keretek közé törekednek, és a férfiak azok, akik az elején, a fiatalok, mernek belevágni nagyon új dolgokba, és aztán ott jön el a nagy... hogy mondjam, váltás, amikor mondjuk már egy ideje dolgozik egy nő ilyen körülmények között, és akár a kiégés szélére hozza magát, mert rendkívüli módon mindent próbál kontrollálni és precízen jól megcsinálni, vagy egyszerűen eljön a gyermekvállalás időszaka, ami egy természetes lehetőség arra, hogy átgondoljuk az addigiakat, átgondoljuk az addigi munkahelyi tapasztalatainkat, és átgondoljuk azt, hogy valóban örökké ezt akarjuk-e folytatni, vagy akár felfedezzük azt, hogy mennyi képességet magunkra szedtünk, és ezt most már önállóan is tudjuk kamatoztatni, már nem kellenek annyira a szilárd keretek.
Bejött ebbe a dologba ez a családi szerep. Az egyik kérdés az igazából az, hogy ez a családi szerep, ez mennyire determinálja azt, hogy a hölgyek mondjuk inkább a családban szeretnék eljátszani az első számú vezetőt, maradjunk ennyibe, a pénztárca őre, stb. Ezek meg sztereotípiák, elnézést. De ettől függetlenül, mennyire az van, hogy inkább ott lehet megvalósítani ezt a fajta irányítói, vagy akár védő rendszert, ugye a családok védelmét is alapvetően a hölgyek, meg összetartását is a hölgyek feladatául rója föl az átlag. Szóval, hogy mennyire van az, hogy a családi szerep az, ami önmagában elviszi egy kicsit a vállalkozásoktól, a civil életben való szerepvállalástól a hölgyeket, illetve a másik kérdés, hogy mennyire nehezíti meg azt, hogy ő nekik ebbe a családi viszonyrendszerben nekik van egy másodállásuk folyamatosan.
Én inkább megint azt mondanám, hogy nézzünk lehetőségként egy kicsit a családi szerepre. A családban rendkívül sok tanulási lehetőség van egyébként nem csak nőknek, de nőknek is. Megtanulhatjuk az időbeosztás rejtelmeit. Tényleg nagyon komoly felelősségvállalást kell tennünk, tehát volt olyan, hogy én konkrétan azon gondolkodtam, hogy ugyan most, ha a férjem elszámol valamit a munkahelyén, abból hány millió vagy akár milliárd forintos kár is keletkezhet, én viszont, ha véletlenül valamit rosszul csinálok, akkor a gyerek meghalhat, és utána majdnem balesetbe kerültünk, tehát hogy így nagyon-nagyon világosan megmutatta az élet azt, hogy igen, tényleg nagyon nagy felelősség ez az a helyzet, amiben most vagyok, a konfliktus kezelés, az érdekegyeztetés, a csapatmenedzsment, ezek a prioritások megfelelő megállapítása, ezek mind olyan dolgok, amiket kiválóan meg tudunk tanulni családban, odafigyelhetünk egyébként arra, hogy a gyerekek is magukra szedjék ezeket a készségeket, és mivel nagyon sokszor ugye egy ideig a nők terepe a család, szükségszerűen a gyermekvállalás időszakában, ezért figyelhetnénk is arra, hogy ezeket a készségeinket ez alatt az idő alatt hogyan fejlesztjük, és tudatosíthatnánk is magunkban, hogy bizony lehet, hogy a konkrét szakkérdések tekintetében egy kicsit megkoptak az ismereteink, ha mondjuk megkoptak, de a vezetői készségek, vagy a munkahelyen szükséges, a alapvető emberi készségek szempontjában milyen sokat fejlődtünk. Úgyhogy ezt én azt mondanám, hogy egy nagy lehetőség.
És akkor ennek köszönhető az, hogy egyébként a női vállalkozás indítás az jellemzően a gyermekvállalás utára érik be?
Azt gondolom, hogy ennek alapvetően két fő tényezője van, csak most itt tényleg megint leegyszerűsítve. Az egyik az az, hogy ilyenkorra már összegyűlt annyi tapasztalat egy nő háta mögött, amivel már kellő önbizalomra tett szert arra, hogy egy saját utat kezdjen járni. Ilyenkor sokszor átértékelik az addigi tapasztalataikat, az addigi elért eredményeiket a nők, és úgy érzik, hogy most már tényleg látják is egyrészt, hogy mi az, amivel szeretnének az életük következő szakaszában foglalkozni, másrészt, hogy mi az, amiben már jók és tehetségesek. És akkor ehhez jön még az a faktor, hogy van egy olyan elképzelés, hogy a saját vállalkozást sokkal szabadabb időbeosztásban, sokkal szabadabb keretek között tudják majd kezelni. Na ez az, amire szerintem sokkal jobban kell majd készülni. Én magam több olyan vállalkozói fórumon voltam, ahol nőket érintő kérdések, szakmai kérdések átbeszélése után azonnal a munka és a magánélet összeegyeztethetőségének a témaköre jött így markánsan elő, mert hogy bizony, bár valóban én mondom meg, ha én vagyok a saját főnököm, hogy ebben a pillanatban mivel foglalkozzam, de ha a vevőm azt szeretné, hogy ebben a pillanatban vele foglalkozzam, nekem meg ott kell lenni egy orvosi vizsgálaton, akkor bizony rendkívül nagy belső konfliktust eredményeztethet ez a helyzet, és talán az is nagyon fontos tudatosítani, hogy egy vállalkozás kezdeti időszakában rendkívül sok mindent kell ugyanannak az embernek csinálnia, még nincsenek, lehet, hogy van egy könyvelője is, még senki más nincsen, tehát egyszerre kell mindenhez is értenie, és mindennel haladnia, úgyhogy azt gondolom, hogy ehhez nagyon jól felkészülten érdemes neki kezdeni, tehát én igenis biztatnám a nőtársaimat arra, hogy merjenek belevágni a saját vállalkozásukba, de ne szégyeljenek előtte segítséget, tanácsot kérni, akár mentorprogramokba benevezni, amikkel jól felkészülten tudják megkezdeni ezt az életszakaszt, hogy ne az legyen, hogy intuitíve haladnak, de borzasztó sok csalódás meg tudatos tervezéssel elkerülhető kudarc is kíséri az útjukat.
Ugye vendégünk egy podcaster, tehát pont a család.hu-nak az Egyensúlyban podcastjében pont ezeket a kérdéseket jártátok körbe, és pont erre kerestétek, erre a munka és magánélet összeegyeztetetlenségére kerestétek a válaszokat. Vannak-e megoldások? Vannak-e dobozos megoldások?
Ez egy nagyon jó kérdés, és én kifejezetten kerestem a közös vonásokat az interjú alanyainkban, akik fantasztikus, tényleg fantasztikus emberek voltak, és nagyon sokat lehetett tőlük tanulni. Én két fontos tényezőt emelnék ki, ami azt gondolnám, hogy mindenkiben közös volt, akivel volt szerencsénk beszélgetni. Az egyik az valami rendkívüli belső, nem is tudom, motiváció, hit, elkötelezettség, vagy fogalmazhatnék úgy is, hogyha valaki, és ez független attól, hogy férfi vagy nő, ha valaki olyan dolgot csinál, amit nem is érez igazán munkának, de úgy érzi, hogy ezt muszáj csinálnia, mert ez az ő elhivatása, hivatása, akkor sokkal könnyebb dolgozni. És azt láttam, hogy nagyon-nagyon közös volt azokban a hölgyekben, akiket mi meginterjú voltunk, hogy hittek abban, amit csináltak. Tehát egyfajta nagyon erős önazonosság volt, érezték, hogy nekik ez az útjuk, és ezért egy belső meggyőződés tudta őket továbbvinni, és ez egyaránt igaz volt olyanokra, akik művészeti pályán teljesedtek ki, olyanok, akik menedzserként teljesedtek ki, és olyanokra, akik esetleg valami teljesen más pályán alkottak. A másik, amit észrevettem, és ezt sokan sokféleképpen fogalmazták meg, de azt, hogy mernek a környezetükre támaszkodni. Hogy felismerik azt, hogy egyedül nem megy. Ha üzleti nyelvre fordítjuk le, akkor tudnak delegálni. Az egyik legjobban érthető megfogalmazást adom most tovább, mert ez nekem is nagy ajándék volt. Az egyik interjú alanyom úgy fogalmazta meg, hogy minden egyes feladat, nem egy nagyon-nagyon feszített élettempóban élő, magas beosztású, és tényleg ilyen mindent elérő vezető volt, aki egyébként mellette rendkívül boldog édesanyja is volt 3 gyerekkel, és úgy fogalmazta meg, hogy minden egyes belső feladatnál eldönti, hogy ennek a feladatnak szüksége van arra, hogy ő személyesen foglalkozzon vele, vagy más is meg tudja csinálni. És abban a pillanatban, ha úgy gondolja, hogy más is meg tudja csinálni, lehet, hogy nem olyan jól, lehet, hogy nem olyan gyorsan, akkor azt már adja is tovább. És például, hogyha a gyereknek délután szülői értekezlete van, amin elengedhetetlen a szülők részvétele, akkor vagy ő, vagy a férje részt fog azon venni személyesen. Ha pedig egy riportot kell megcsinálni, ami nem arról van szó, hogy minden a cég minden jövője azon múlik, és egy óra alatt kész kell, hogy legyen, hanem mondjuk egy standardizáltabb dolog, akkor nyugodtan rábízza a kollégájára, és csak a megfelelő időben ellenőrzi, ha egyáltalán ellenőriznie kell neki személyesen. Szóval ez nekem nagyon tetszett, ez a gondolkodásmód, mert szerintem sokat tanulhatnánk abból, ha csak egy hétig próbálnánk ezt egy kicsit úgy tudatosan csinálni, hogy minden belső feladatnál gondolkodjunk el, hogy meg tudja ezt más is csinálni? Ha igen, akkor adjunk neki teret rá.